kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mindszenty József bíboros hercegprímás halálának 50. évfordulója alkalmából szentmisét tartanak Budapesten, a Szent István Bazilikában szombat délelőtt 10 órától. Közölte Zsuffa Tünde, az Esztergom budapesti főegyházmegye sajtószóvivője a Magyar Távirat irodával. A szentmise főcelebránsa Udvardi György veszprémi érsek lesz. Mivel a Mindszenty Józsefre emlékező misét évről évre tartó Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek Rómában tartózkodik a május 7-én kezdődő konklávé miatt, mondta. Az eseményre Mindszenty József pappá szentelésének 110. esztergomi érseki és hercegprímási kinevezésének 80. halálának 50. évfordulója alkalmából kerül sor. A szentmisén, amelyet hagyományosan az esztergomi bazilikában, idén azonban a székesegyház felújítása miatt Budapesten rendeznek meg, 300 egyházi iskolába járó fiatal is részt vesz, tette hozzá. Mindszenty József 1975. május 6-án halt meg, Mária Cellben temették el. A legfelsőbb bíróság 1990. május 18-án ártatlannak nyilvánította. Holttestét 1991. május 4-én ünnepélyesen hazahozták, majd újra temették az esztergomi bazilika altemplomában. A bíboros boldoggá avatási pere 1994-ben kezdődött, és jelenleg is folyamatban van a Vatikánban. Ideje, hogy a magyarok fölébredjenek és lássák, hogy van egy brüsszeli központú nemzetközi erő, egy nagy háborús hálózat, amely azon dolgozik, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely végrehajtja, amit Brüsszelből kérnek, mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor arról beszélt, az Európai Néppárt vezetője Brüsszelben megmondta, hogy a mostani kormány helyett egy Tisza párt által vezetett báb kormányt akar. Ne engedjük át hazánkat Brüsszelnek, ne legyünk brüsszeli gyarmat, hangoztatta, arra figyelmeztetve, hogy ennek súlyos következményei lesznek gazdaságilag. Nem akarok feladni egyetlen célt sem, amit 2025-re kitűztünk. Ezért van az, hogy bár tudatában voltunk a várható növekedési adatnak, a parlamentben mégis elfogadtuk Európa legnagyobb adócsökkentési programját, közölte a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor arra a kérdésre, hogy miért maradt el a vártól a magyar gazdaság teljesítménye az első negyed évben, elmondta. Az egész európai gazdaság stagnál, és mi az uniós tagságunk miatt ennek a gazdaságnak vagyunk a része. A kormány a közösségi oldalára feltöltött videóban buzdít részvételre az Ukrajna uniós tagságáról szóló szavazáson. A magyar kormány közösségi oldalára pénteken feltöltött videó szerint az Európai Néppárt eldöntötte, gyorsító sáv Ukrajna uniós tagságához, még több pénz és még több fegyver Ukrajnának. A videó idézi Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét, aki azt mondta, továbbra is ki kell állnunk Ukrajna mellett, több katonai és pénzügyi támogatást kell nyújtanunk, és nagyobb nyomást kell gyakorolnunk Oroszországra, és igen, egyértelmű utat kell mutatnunk Ukrajna számára az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz. A kormányzati videó szerint Brüsszel az európaiak és a magyarok pénzét Ukrajnába viszi. Legyen ebből elég, Vox 2025, szavazzon ön is Ukrajna uniós tagságáról, hangzik el a videóban. A meséket felejtsük el, Ukrajnát most akarják felvenni az EU-ba, Brüsszel a Tisza párttal tandemben. Ez csődbe vinni a magyar gazdaságot, ezért ezt meg lehet és meg is kell akadályozni, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. a miniszterelnök kifejtette, ezért zajlik most egy szavazás, nem majd egyszer kell szavazni, hanem itt és most. Arra biztatott mindenkit, hogy szavazzon. Rámutatott, van időpont, tudjuk, mikor akarják felvenni Ukrajnát az EU-ba. Nem érdemes homokba dugni a fejünket. Maga az Európai Néppárt, az Európai Bizottság vezetője és az EU első számú bürokratája jelentette be, hogy 2030-ig jegyezte meg. Végül az időjárásról. Derült vagy gyengén fátyol felhős száraz idő várható. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos északkeleti helyeken 1-2 fokkal hidegebb lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 25 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
17. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban az április 21-én elhunyt katolikus egyházfőre Ferenc pápára emlékezünk. Olvasmányajánlónkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával Ferenc pápa Remény című önéletrajzi művéről beszélget a szerkesztő Domán Vivien. Tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntelek ismét rádiónk mikrofonjánál. Egy aktuális témát hoztál most a hallgatóinknak, Márti. Mi is ez?
Most Ferenc pápának az önéletrajzi könyvét hoztam, mely a Remény címmel jelent meg.
Beszélgetésünk aktualitását az adja, hogy ugye április 21-én elhunyt a katolikus egyházfő, és ennek a könyvnek már különlegességeként említhetjük azt is, hogy alapvetően nem is jelent volna ez ám meg még a halála előtt, de aztán végül mégis megjelent így az idei szent évben. Kezdjük innen a beszélgetésünket.
A könyv borítójáról kiderül ennek a története. Hát ugye azt tudhatják sokan, hogy a pápáknak az önéletrajz általában haláluk után szokott megjelenni. Ezt a könyvet 2019-ben kezdte el a pápával folytatott beszélgetés során a főszerkesztő írni, hiszen ugye azért túl nagy titkot nem árulok el azzal, hogy nem Ferenc pápa írkálta le ezt a szöveget, hanem ugye órákon keresztül beszélgetett vele Carlo Musso, illetve felhasználta azokat a dokumentumokat, amelyeket ő a rendelkezésére bocsájtott, fényképeket, stb. Tehát nyilván tudjuk, hogy a legtöbb ilyen önéletrajzi ihletésű, vagy önéletrajzi könyv, ami nagy emberekről szól, azokat általában szerkesztők szokták írni, szerkeszteni. Ez ugye sokszor egy hanganyag alapján készül, és ugye az a szokás, hogy a pápáknak csak a haláluk után szokott megjelenni ez a könyv. Viszont most abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy ebben az évben, már az év első felében, az első hónapokban megjelent magyarul is, és nem csak magyarul, hanem 80 nyelvre lefordították, és ennek pedig az az oka, hogy ugye, ahogy mondtam is a legelején, a könyvnek az a címe, hogy Remény, és hogy Ferenc pápa meghirdette a szent évet, a jubileumi szent évet, és ugye a remény lett a mottója. Ennek apropóján úgy döntöttek, hogy akkor megjelentetik azt a könyvet, amiről hát akkor még nem tudták, hogy egyébként mikor jelenne meg, most már tudjuk, hogy egyébként is valószínűleg ebben az évben megjelent volna, viszont így ennek köszönhetően még életében, tehát még azért pár hetet élt úgy, hogy már megjelent róla ez a kötet.
Beszéljünk egy kicsit a hallgatóknak magáról, a címről is, illetve arról, hogy mit tudunk a szerkesztőjéről, tudsz esetleg valamit róla, ki ő?
A szerkesztőről elég sok mindent lehet tudni, hiszen ő egy igen neves kiadónak a főszerkesztője, ami viszont ennél fontosabb, hogy ő több olyan köteten dolgozott, amely Ferenc pápának a munkássága, vagy pedig róla szól, tehát ők azért személyesen elég jól ismerték egymást, hiszen azért most képzeljük el azt a szituációt, hogy valaki tényleg az életének a legapróbb részleteivel, családjának a történetével így megosztja valakivel ezeket az információkat, azért ehhez kell egy bizalom, és azért ez nem egy pillanat, egy fél órás beszélgetésnek az eredménye, hanem hosszú évek munkája. Hiszen ugye tudjuk, hogy Ferenc pápa 12 évig volt Róma püspöke, illetve a Római Katolikus Egyháznak a feje, és azért ebben az időszakban jó pár könyv megjelent, ami az ő nevéhez kötődik, vagy akár egy enciklikához, vagy valami tematikus könyv, vagy vele kapcsolatos ilyen interjúkötet, vagy ilyesmi, és ugye nyilván tudjuk, hogy ezeket először ugye olasz nyelven készítették el, és Carlo Musso volt az a személy, aki így újságírói szempontból legközelebb állt hozzá, hiszen neki volt lehetősége legtöbbször beszélgetni vele, és így nyilván adott volt, hogy ő fogja majd elkészíteni ezt a könyvet is.
Egy nagyon olvasmányos könyvről van szó. Erről beszéltünk is még adáson kívül is, hogy az ember elkezdi olvasni, kezébe veszi, kicsit riasztó lehet, hogy egy kemény kötéses, és nem mondom, hogy hosszú, de azért nem egy estés könyv, viszont nagyon olvasmányos. Még ugye előbb a szerkesztőn kívül a címnél is jártunk, hogy még ehhez is fűzzünk pár gondolatot, hiszen már egy kicsit bevezetted azért, hogy nyilvánvalóan nem csak a jubileumi szent év kapcsán kapta ezt.
Igen, tehát valószínűleg a kettő összefügg, hogy miért is lett a szent év mottója a remény, illetve miért lett a kötetnek a címe. És erre a kérdésre válaszoljak, egyébként bejelöltem egy-két részt így a könyvben, és nem tudtam, hogy el fog hangzani ez a kérdés, de egyébként pont jól jött, hogy így a könyvből tudok válaszolni erre. És a könyv utolsó fejezetében, hát azt írja a pápa, hogy a mi keresztényi jövőnknek van neve, mely nem más, mint a remény. Reménykedni nem azt jelenti, hogy naív optimistáknak kell lennünk, akik figyelmen kívül hagyják az emberi gonoszság drámáját. A remény az olyan szív erénye, amely nem zárkózik be a sötétbe, nem torpan meg a múltban, nem lubickol a jelenben, hanem tisztán látja a holnapot. Nekünk keresztényeknek nyugtalannak és örömtelinek kell lennünk. Szerintem ez az a rész, ami nagyon jól megválaszolja azt a kérdést, hogy miért is fontos a remény, és tudjuk, hogy Ferenc pápa a pápaság alatt is, illetve egész életében nagyon fontosnak tartotta a reményt, és nagyon sokszor beszélt róla, hiszen nem csak a szent év kapcsán került elő ez, mint motto, hanem más egyéb írásai kapcsán is, hiszen ő, ha tanulmányoznánk, hát ugye egy pápa halála után ezért nagyon sokszor elő szokta kerülni az írásai, a beszédei, mindenféle megnyilvánulása, és ha tanulmányoznánk, akkor valószínűleg a remény az a téma, ami lehetőleg gyakrabban előfordult az ő beszédeiben a béke után.
Hogyha egy önéletrajzot a kezünkbe veszünk, nem csak egyházi témájú önéletrajzokra gondolok, hanem bármilyen önéletrajzra, az nagyon érdekes lehet, hogy honnan indul ez az önéletrajz. Azt ugye itt elmondhatjuk Ferenc pápa önéletrajza kapcsán, hogy már a nagyszülőket is megismerjük az első oldalakon. Mesélj erről is egy kicsit, hogy honnan indul ez a könyv.
Így van, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye sosem titkolta az ő származását. Ugye tudjuk, hogy ő Buenos Airesben született, de a család az nem Buenos Aires-i, hanem európai, ráadásul olasz felmenőkkel rendelkezik, így ennek köszönhetően számára nem volt annyira idegen az európai kultúra sem, hiszen a szűk családban azért többen éltek még olyanok az ő életében, akik Európából vándoroltak ki szerencsét próbálni. Ugye megismerjük az ő családjának a történetét, azt, hogy az 1920-as években ki és milyen motivációból indult el szerencsét próbálni, illetve milyen nehéz gazdasági helyzet volt akkor azon a területen, ahol a szülei, nagyszülei éltek, illetve a dédszülei is. Nagyon sok mindent megtudunk a családról. Megtudhatjuk azt, minek köszönhető az ő létezése, hiszen ő azt részletesen elmeséli, hogy nem akkor kellett volna nekik elindulni, amikor elindultak, hanem hamarabb. Megvolt a jegyük egy hajóra, csak éppen nem tudtak, tehát nem tudták eladni az otthoni ingóságaikat, így nyilván, hogyha az ember nem teszi pénzé a házát, akkor nem indul el egy másik kontinensre, és ennek köszönhetően nem szálltak fel arra a hajóra, amely elsüllyedt. És ugye tudjuk, hogy amikor a hajó elsüllyedt, nagyon sokan meghaltak, tehát nyilván nem tudhatjuk, hogy egyébként megérkeztek volna-e. Ennek következtében csak kicsit később, két évvel később érkeztek meg, és akkor lényegében újraegyesült ott a család, hiszen azért nem csak az ő családjukban, hanem más családokban is megszokott volt az, hogy már valaki előre ment, és amikor ott megalapozta a családnak a jövőjét, akkor utána mentek utána a többiek is, és az ő családjuk is követte ezt a tipikus mentalitást, és amikor megérkeztek a nagyszülei, akkor lényegében újra egyesült a család, és ugye ő már ott született, tehát hogy ő már Buenos Aires-i születésűnek vallja magát. Viszont az is nagyon fontos, hogy a reményhez visszatérve, már így a generációs történeteken keresztül is így többször megjelenik a remény fontossága, hiszen amikor a család végre újra egyesült kint, akkor utána jött ugye a gazdasági világválságnak a következménye, tehát lényegében elvesztették azt, amit addig felépítettek, és utána megint újra kellett kezdeni. Tehát itt nagyon fontos szerepe van annak, hogy hányszor kezdik újra az életet, és hogy volt bennük akkor a remény, hogy nem feladták, hanem újra kezdték. Egyszer ugye újra kezdték, amikor elhagyták Európát, ott ugye újrakezdték az életüket, majd pedig amikor egy újabb válsághelyzet jött, akkor megint újra kellett kezdeni. És valószínűleg ez a példa az ő életére is mindig nagyon nagy hatással volt, hiszen egész életében ezt látta, hogy a környezete így él.
Gyakorlatilag ugye említett, hogy visszamegyünk a nagy háborúk idejéig, ahogyan elindul a könyv, első világháborúhoz, második világháborúhoz, a gazdasági világválságról is egy szót Ferenc pápa. Ez számunkra, magyarok számára sem idegen, hogy egy-egy családból valaki már előre ment, vagy esetleg a tengeren túlra, vagy Ausztráliába, vagy bárhova kivándorolt, és utána a család többi tagja is követte. Lehet, hogy nem abban az évben, de utána. És nagyon sok magyar is tudhatja, vagy átélheti, vagy átérezheti, mert átélhette, hogy sokszor a nulláról kellett újra kezdeni, nem csak egyszer, de akár lehet, hogy többször is. És ugye Ferenc pápa is erről teljes őszinteséggel és nagyon nyíltan beszél, és ez is nagyon emberközelivé teszi, amilyen ő maga is volt. Hogyan folytatódik a könyv tovább? Mert ugye itt még egy olyan részét mutattad most be a könyvnek, ami az olvasó elé tárul, ami még szűk, szoros értelemben nem is az ő élete, hanem a felmenőjé.
Igen, viszont mert más műsorban is beszéltünk róla, hogy íróknak is milyen fontos az, hogy honnan jöttek. Tehát akár nyilván nem egy jó példa, de egyébként párhuzamban lehet állítani, hogy mondjuk ugye ismerjük, hogy még Szabó Magdának is milyen fontos volt az, hogy honnan jött a család, és hogy milyen felmenőkkel rendelkezik, de egyébként valóban nem tartozik szorosan az ő életéhez, de egyébként az első két fejezet az arról szól, hogy megismerjük, hogy mégis milyen családba született ő bele, és utána pedig megismerjük az ő gyerekkorát, fiatalkorát, barátait. És egyébként az is egy nagyon fontos dolog, erről még nem beszéltünk, hogy az önéletrajzát úgy kell elképzelni, hogy nem csak az ő életéről, illetve a családjáról, barátairól, ismerőseiről szóló történeteket olvashatunk, hanem nagyon sokszor megjelenik benne egy tanító gondolat, szentírás idézetekkel van teletűzdelve, ami még inkább nem csak olvasmányos, hanem kicsit lelkivé is teszi, tehát így ez sokkal több egy igazi önéletrajz, egy klasszikus önéletrajznál, és hát utána láthatjuk azt a folyamatot, hogy hogyan jutott elő addig a döntésig, hogy pap legyen, hogy jezsuita legyen, és hogy mit jelentett a jezsuita lelkiség az ő életében, és hogy hogyan formálódott ő azzá az emberré, akit majd mi később pápaként megismertünk, és utána arról is részletesen beszámol, hogy már papként hogyan élte az életét, majd pedig nagyváros érsekeként miket tapasztalt, és hogy milyen személyes tapasztalatok vezényelték őt abban, hogy most visszaemlékezünk az ő pápaságára, hogy mik voltak számára így a legfontosabb irányvonalak, hiszen ugye tudjuk, az elmúlt egy hétben nagyon sokat hallhattunk róla. Azt gondolom, hogy a hallgatók közül nem hiszem, hogy van olyan, aki nem hallott vele kapcsolatban legalább egy beszélgetést, hiszen mindegy, hogy valaki tévét néz, rádiót hallgat, újságot olvas, ez a téma mindenhol megjelent, és nagyon sokan megszólaltak a témában, és azt gondolom, hogy talán az egyik leggyakrabban visszatérő téma az az ő szegényekkel kapcsolatos viselkedése, a szegényekhez való viszonya volt, amit ugye sokszor csak akkor ért meg az ember, ha tudja, hogy ő honnan jött, hiszen ő egy olyan szegény világból érkezett a jóléti Európába, amit mi sokszor el sem tudunk képzelni. Tehát azért Dél-Amerikában az a mély szegénység, ami az ő fiatal korában, az ő érsekség alatt is még jelen volt, a számunkra egy felfoghatatlan dolog. És már több interjúban, több riportban is sokat mesélt ő erről, de azt gondolom, hogy itt az önéletrajzában is ez egy nagyon fontos téma, és nagyon jól érzékelteti velünk azt, hogy el tudjuk képzelni, hogy mégis milyen a világnak az a része.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Ferenc pápa önéletrajzi művét, a Remény című könyvet ajánljuk elolvasásra.
Nagyon sokan manapság, ugye a mai napokban, hetekben főként a pápaságának az időszakáról hallanak, igazániból a méltatásokban is, azt emelik ki súlyozottabban. Mi a helyzet az előtti életével, hiszen egy-két gondolatot már mondtál, viszont ebben az önéletrajzban valóban tényleg megismerkedhetünk azokkal a momentumokkal is, hogy hogyan is jött az ő életébe, hogy igen mondott az Úr hívására. Van esetleg egy-két gondolat, amelyek úgy neked is különösen tetszettek, a szívednek kedvesek voltak abból az időszakából az életéből, amelyeket arról olvastál, amikor még nem volt pápa?
Alapvetően a könyv nagyobbik része arról szól, hogy amikor ő még nem volt pápa. Tehát ha valaki meg szeretné ismerni azt, hogy ki volt ez az ember, tehát nem a pápa, hanem ki volt maga az ember. Arra szerintem egy nagyon jó koncepció volt ez, ahogy így felépítették a kötetet, hiszen hogyha kiszámoljuk, ugye 88 évet élt, és azért annak csak a töredékét töltötte a pápai székben, tehát életének a nagyobbik részében ő nem volt pápa. Viszont nagyon sokszor ugrál egy kicsit az időben, tehát kettős idősíkon is mennek az események, hogy a múltbeli eseményekhez hozzákapcsolja a jelenbéli utazásait, vagy a közelmúltbéli utazásait, hiszen ugye azt mondtam, hogy 2019-ben kezdték ezt a beszélgetést, és ugye ő akkor már azért pár éve pápa volt, és tudjuk, hogy azért jó pár apostoli látogatása volt neki is. Ugye, ha visszaemlékszünk, akkor Szent Mihály János pápát szokták emlegetni, úgyhogy utazó pápa. Nyilván neki egy kicsit több ideje volt erre, hogy utazgasson, hiszen tudjuk, hogy azért ő 25 évig volt.
Gyakorlatilag dupla annyi ideje lehetett.
Így van, viszont ahhoz képest, hogy Ferenc pápa hány évesen lett pápa, ahhoz képest, és hogy hány éve volt rá, és azért volt benne Covid is, ahhoz képest nagyon sok helyre eljutott, és nagyon sok olyan helyre eljutott, ahol előtte még nem volt pápa, ami számára szintén egy nagyon fontos dolog volt, hiszen most, ha elképzeljük, hogy akár Óceániában, azt se tudják, hogy ki a római pápa, sosem jutnának el oda, hogy találkozzanak vele, még akkor sem, ha valaki katolikus, és hogy ő nem azt nézte, hogy hol mennyi katolikus van az adott országban, vagy milyen vallási megoszlás van, hanem tényleg a peremvidékekre is elment, és ezek tényleg igazi peremvidékek, hogy nem azt nézte, hogy most hány millió katolikus van, hanem ő akár 1500 emberért is elment valahova. És hogyha valaki kézbe veszi ezt a könyvet, akkor azért is nagyon jó a felépítése, mert így ez a párhuzamosság, ez az emlékeinkkel is párhuzamba állítható, hiszen azért az elmúlt 12 évre már nagyon sokan emlékszünk, mi is emlékszünk, hiszen végül is ő volt az a pápa, akinek teljes mértékben nyomon tudtuk már követni a pápaságát, és így ennek köszönhetően azt gondolom, hogy még inkább élvezhetőbb az olvasmány, és még inkább emberközelibbé teszi. És egyébként a könyvből az is kiderül, hogy milyen volt az ő élete, amikor még csak egyszerű püspök volt, aztán milyen volt, amikor érsek lett, hogyan tudott így alkalmazkodni ahhoz az egyházi, vagy azokhoz az egyházi előírásokhoz, ami lehet, hogy tőle egy kicsit így távolabb állt, de ugye nyilván ezt ugye láthattuk a pápaság alatt is, hogy ő azért bizonyos dolgokon változtatott, bizonyos dolgokban hagyománykövető volt, bizonyos dolgokban reformer, ha lehet ezt mondani, de ő megpróbált így lépést tartani a világgal, a világ változásaival, és így most visszagondolva az ő életére, és az ő pápasága előtt életére, úgy tűnik, hogy ő nem csak pápaként próbált lépést tartani a világgal, hanem előtte is, hiszen azért tudjuk, hogy a jezsuita rendben milyen fontos küldetések vannak, és azért ott ugye nagyon fontos szerepe van a missziónak, és az ő élete lényegében egy mint egy nagy jezsuita misszió is, hiszen azért az ő jezsuita mi volta egész életében meghatározta az ő tevékenységét, az ő döntéseit, és a pápaságában is azért nagyon sokszor megjelent a Szent Ignáci szemlélet.
Említett, hogy a könyv nagyobb része az azzal a részével foglalkozik az életének, amikor még nem volt pápa, viszont nyilvánvalóan benne van az is, amikor őt már a katolikus egyház fejévé választották. Ebből a részből mit emelnél ki a hallgatóinknak az önéletrajzából?
Most visszaemlékszünk arra, hogy amikor pápává választották sokak számára ismeretlen bíborost, akkor lehet, hogy meglepődtünk azon, hogy az első útja miért oda vezetett ahova. Hát ugye tudjuk, hogy akkor a lényegében a bevándorlókat látogatta meg először, tehát egy ilyen migránsövezetbe érkezett, és hogy számára miért volt fontos az, hogy a menekülteket meglátogassa. És talán itt lehet leginkább visszautalni az első két fejezet fontosságára, hogy miért volt számára olyan fontos az, hogy elmondja, hogy honnan jött a család, mert így még jobban megérthetjük azt, hogy ő miért így viszonyult a bevándorlókhoz, hiszen ő is egy bevándorló családnak a leszármazottja, akit az az adott ország befogadott. És hogy ő tudja a családból, hogy milyen az, amikor hátra kell hagyni mindent, és milyen az, amikor el kell menekülni, mert egy olyan élethelyzet van. És akkor, hát így visszaemlékszem, hogy akkor nagyon sokat lehetett így arról olvasni, hogy most miért oda ment, miért nem ide ment, stb. És akkor például nagyon kevés olyan magyarázatot hallottunk, olvashattunk arról, hogy a szakértők, az újságírók mivel magyarázzák azt, hogy mi állhat az ő döntésének a hátterébe. De ugye azt is beszéltük, hogy az önéletrajzok általában már a pápák halála után szokott megjelenni. Hát ugye szerintem az, hogy ez még az ő életében megjelent, ez nagyon nagy mértékben hozzájárulhatott ahhoz, hogy most így, amit a halála után rövid időn belül mondtak így emberek, és hallottunk róla, nagyon sok szempontból már megvolt rá az a magyarázat, ami mások esetében, csak mondjuk lehet, hogy a haláluk után hónapokkal később jelent volna meg. Tehát, hogy így egy ilyen sokkal hitelesebb képet lehetett már róla alkotni, ezzel megelőzve saját korát is, hiszen ugye lényegében ez is egy ilyen elég újszerű gondolat volt, hogy engedélyezte, hiszen tudjuk, hogy az ő engedélyével jelent meg, és ő ezt tudta, hogy ebben nagyon sok olyan dolog van, amit még lehet, hogy sohasem nem mondott el, és így most már az ő életében ezt meg fogják tudni. Bár azért nyilván, hogyha valaki egy önéletrajzi könyvet elkezd írni, vagy így elkezd erről beszélni, akkor ugye tisztában van azzal, hogy ha valamit elmond, akkor annak következménye van, azt sokan fogják olvasni, és hogy azért mégiscsak egy teljes képet kell adni önmagamról, és azért, hogyha az ember önmagáról beszél, akkor úgy lehet, hogy sok minden nagyon egyértelműnek tűnik, de valahol pedig mégis sokszor úgy érezzük, hogy meg kell magyaráznunk azt, hogy másoknak ez érthetővé váljon. És nekem úgy tűnik, hogy ő ezt nagyon jól csinált, ő nagyon sok mindenre választ adott, és így sokkal kevesebb kérdés marad az olvasóban, annak köszönhetően, hogy ő ennyire komplexen látta így a saját életét is, illetve köszönhető egyébként a jó szerkesztőnek is, hiszen azért az sem mindegy, hogy ki milyen kérdéseket tesz fel, és egyébként az is egy nagyon jó választás volt, hogy ennyire jó szentírási részekkel sikerült így alátámasztani azokat az élethelyzeteket, amelyekre ő párhuzamot talált így a Bibliában.
Beszélgetésünk zárásaként éppen e kapcsán szerettelek volna még kérdezni, amit most te is említesz. Teljesnek érzed akkor ezt az önéletrajzot, ezt a könyvet, valóban hitelesen, átfogóan, mindent leírva képet kaphatunk Ferenc pápáról? Méltó módon búcsúzhatunk tőle, ha ezt a könyvet a kezünkbe vesszük és elolvassuk?
Amennyire én ismerem az ő életművét, azt gondolhatom, hogy ez teljes képet ad róla, és már csak azért is, hiszen a könyv az 2024 második feléig elviszi az olvasót. Most már tudjuk, hogy utána már csak pár hónap volt hátra. Tehát lényegében, ami hiányzik belőle, az az ő hosszú kórházi jelenléte, illetve az az utáni pár hét, amit a Vatikán falai között eltölthetett, és ami még hiányzik belőle, az lényegében az, hogy húsvét vasárnap utáni hétfőn, tehát lényegében a húsvét másnapján hunyt el. Ha majd egyszer ennek megjelenik egy következő kiadása, akkor valószínűleg ezzel fogják kiegészíteni, hiszen más pápákon életrajzát ugye a halálukkal szokták zárni, illetve a temetésükkel, stb. Nyilván ebben ez még nem jelent meg, de hát valószínűleg látva a számokat, elég nagy példányszámban megjelent, és elég népszerű a könyv. Hogyha bárkinek meghoztuk volna hozzá a kedvét, azt gondolom, hogy ez most egy olyan könyv, amit talán legkönnyebben be lehet szerezni azon könyvek közül, amelyekről szoktunk beszélgetni, mert tényleg nem hiszem, hogy van nagyon olyan könyvesbolt, ahol nem lehet megvenni. Valószínűleg ez annak is köszönhet, hogy a Kossuth könyvkiadó jelentette meg, ami ugye nem egy egyházi kiadó, és így ennek köszönhetően a legkisebb világi könyvesboltokban is megjelenhet, és talán amiatt, hogy tényleg a közelmúltban hunyt el, és nagyon sokat hallottunk róla, nagyon sokat láttuk, nagyon sokat beszélnek róla, így még több embernek felkelti az érdeklődését ez a kötet.
Kedves hallgatóink, az elhangzott összeállításban az április 21-én elhunyt katolikus egyházfőre Ferenc pápára emlékeztünk. Olvasmány ajánlunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával Ferenc pápa Remény című önéletrajzi művéről beszélgetett a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Nyulász Péter Helka című mesének 7. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel.
Mi volt ez? Nézett egymásra riadt szemekkel Helka és Csiperke, de szólni nem szóltak még egy darabig. A félelem, az ijegység és a másik iránt érzett dű munkát mindkettőben. Miért nem csináltál valamit? Vágták volna legszívesebben egymás fejéhez, miközben azt is érezték, hogy erre úgy sincs válasz. Fecske is lassacskán megnyugodott. Így eloldották a fától, de még nem ültek fel rá, csak sétálva vezették. Már rég a kastélyban lehetnénk, ha nem jössz utánam, fogadt ki egyszerre Helka. Odaértünk volna, ha nem veszíted el a medálodat, bökte vissza Csiperke. Vagy ha te is lóháton jössz. Mert Helka nem tűrhette, hogy ne az övé legyen az utolsó szó. De legalább túléltük, oldotta végül a feszültséget Csiperke. Soha még ennyi varjút nem láttam egyszerre. Helka eltűnődött. Már mindnek otthon kéne lennie valamerre éjszakon. Mit keresnek ezek itt a nyár elején? És a kígyók? Siklók lehettek. A víz felől jöttek a nádasból. No de ennyien azok is. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen sok lakik a Balatonban. Közben lassan kiértek a fák közül, és az ijegységük is oszladozott. Azt képzeld el, ha épp ott járunk, ahol kitörtek ezek a nádasból. Szerintem hanyat vágtam volna magam, szólalt meg Helka. Azt hiszem, alaposan kirojtoztam volna ezt a flancos hercegnői ruhádat, bólogatott Csiperke. El tudom képzelni, hogyan jajgatott volna Mordizár, ha meglátja, pukkant ki a kacagás Helkából. Fogta volna a fejét Pippere is. Szaladgáltak volna fel alá, mint amikor a múltkor a macskát kergették az éléstárban. Igen, amikor egeret akartak vele fogadni. És egyre jobban nevettek, ahogyan eszükbe jutott, mit összeszerencsétlenkedtek a főméltóságok, amikor megpróbálták elkapni a macskát a kamrában. Hol Mordizár palástja akadt a tejfölös köcsögökben, hogyan a cica után kapkodott, hol Pipere rúgta fel a túróval teli hordócskákat, a macska pedig fenn a polcról döntötte rájuk a vajat, tejszint meg az aludtejet, ahogyan menekült előrük. Pipere és Mordizár fejéről is csorgott a tej meg a tejföl. Helkáik végül kikacagták magukból az ijegységüket, és megkönnyebbülten kapaszkodtak fel újra a nyerekbe. Kényelmesen ügettek el a külső tó mellett felfelé. Ezüstösen, aranyosan csillogtak a föléjük magasodó kastély tornyai. Azonban, amikor a felvonó híthoz érkeztek, gyanakodni kezdtek, hogy valami nincs rendjén. Tárva nyitva a hatalmas külső várkapu, pedig azt mindig zárva tartják az őrök. Szokatlanul nagy volt a csönd is. Csak a vizes árok partján kuttyantott egy-egy béka, és tücsök hangja szólt a partfalról. Azon kívül fecske horkantott egyet-egyet, és a patái dobogtak, máskülönben sehol semmi zaj. Lassan átléptettek a felvonó hídon, majd be a nagykapun a külső várfal mögé. Egyre tekergették a nyakukat jobbra-balra és felfelé, vajon merre lehetnek az őrök. De üres volt a figyelőállás a kapuajban, és fenn a várfalon is. A belső vár nagy ajtaját a palota felé viszont zárva találták, holott az nyitva szokott lenni általában. Csak akkor zárják be, ha valami vész közeledik. Csiperke lecsúszott Helka mögül a lóról, és közelebb lépett a díszes tölgyfajtóhoz. Kormosképű ördögpofa nézett vele szembe. Szarvai nem voltak ugyancsak jókora szakálla, mérgesen összevont szemöldöke és szélesre húzott szája. Talán azért tűnt olyan sátáninak a kopogtató, mert már befeketedett a kovácsolt vas, és csak a szájából kilógó vaskos karika volt fényes. A hivatlan vendégeket volt hivatott elriasztani, ám ezúttal a házigazdának is útját állta. Hiába rángatta, csapkodta a Csiperke, hasztalan kiáltoztak. Nem értem. Mikor utána elindultam, még nyitva volt, sőt, akkor kezdett gyakorolni a zenekar. Hallanunk kellene, hogy próbálnak, értetlenkedett az apród. Az őröknek is itt kellene lenniük, tűnődött Helka. Próbáljuk meg hátul a kiskapunál, javasolta aztán. Jobbra fordultak a két magas fal között. Helka a nyerekben maradva léptetett, Csiperke pedig gyalogolt a ló mellett, bár volt, hogy előre kellett mennie kicsit. Helyenként oly keskenyre szűkült a járat, hogy csak egy lovas fért el. Ezeken a szakaszokon könnyedén elkaphatták a várvédők az ellenséget, ha azok valamiképp átjutottak a külső védvonalon. Még a napfény is csak alig jutott le a magas falak közé, s vastag mohapárna lepte a nyers, nagyjából megfaragott csupaszköveket. Hátrébb, ahol a palota mögé fordult, újra kiszélesedett a járat, a déli oldalon pedig egészen kiterebélyesedett. Ott álltak hátul az istállók, a várkertészet, a raktárak és a lovarda is. Itt rendszerint már kora hajnaltól nyüzsgött az élet, és munkálkodott a vár népe a veteményesben vagy a virágágyásoknál. Kopácsolás hallatszott a műhelyek felől, vagy a halászok zajoltak a reggel fogott zsákmánnyal, ugattak a kutyák az értetlen birkákra, bivajokra. Most azonban sehol senki. Teljesen kihalt volt az egész külső várudvar, és Helkáék bosszúságára a belső vár hátsó kapuja is zárva volt. Tanácstalanul néztek egymással nagy csendben. Nézzük meg, hát ha van valaki az istállóknál vagy a műhelyekben, javasolt a Csiperke. Sorra járták az épületeket, és legnagyobb döbbenetükre mindenfelé csak mély álomba szenderült állatokat találtak. Durmoltak a juhok, a bivajok, a szürke marhák, aludtak a tyukok, a kacsák, a pulykák, sőt még az őrkutyák is, mind kivétel nélkül. Még a Csipke Rózsika volnék, és megszúrtam volna az ujjamat az orsóval, jegyezte meg Helka. Akkor érteném az egészet, Akkor te aludnál a legmélyebben, legyintett Csiperke. Persze magyarázatot ő sem tudott, csak találgatott. Attól tartok, a varjak és a csúszómászok okozták ezt az egészet, fűzte hozzá. Azokat a gondolatokat pedig, melyektől a legjobban tartott, igyekezett elhessegetni. Végül a lovarda épületében találtak rá az egyetlen emberre. Nónius ücsörgött ott magába roskadtan a térdén könyökölve, fejét a két keze között tartva. Meglepő módon a lovak is ébren voltak. Nyöszörögve, hunyorogva tápászkodott fel a főlovász, amikor belépett Csiperke, és mögötte megjelent a lóhátán Helka is. Ah, hála Istennek, hogy magácska nem volt itt, szólt Csiperkéhez, aki elsőre azt hitte, félre beszél Nónius, de aztán rájött, hogy hiszen még mindig a hercegnői öltözet van rajta. Így aztán nem szólalt meg, csak megfogta Fecske zabláját, és Helkával közösen elvezették a dülöngélő főlovász mellett. Az meg csak örült, hogy visszarogyhat a ládára, amiről az imént felkelt.
Ma Nyulász Péter Helka című mesének 7. részét hallottátok Fűr Anikó előadásában. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Virulgatós, pörgetőse, alsó szoknya lengetőse, zeng az erdő, zeng az ég is, járják egyre, járják végig.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a tisztító tűzről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
A Magyar Katolikus Lexikon szerint a 12. Benedek dogmaként kihirdetett tételére támaszkodunk, hogy az Isten színelátása az üdvözülteknél a halál után és a végítélet előtt bekövetkezik, akkor azt is kimondhatjuk, hogy ez a színelátás csak a tökéletességre jutott személyek osztályrésze lehet. A belső megtisztulás azonban nem valami jogi esemény, hanem valódi emberi és kegyelmi folyamat. Az ember csak fokozatosan telhet el személyiségének minden síkján az Isten előtti engedelmességgel és szeretettel. Hiszen sok benne a téves döntés, a tudatalatti ellenérzés, amelyeket a későbbi helyes döntések nem küszöbölnek ki. Ahhoz, hogy az ember megérjen Isten színelátására, meg kell szabadulni sok önzéstől, ellenszenvtől, anyagi kötöttségtől. Biztos, hogy a halál utáni tisztulás hozzáméri magát a teljes igazsághoz, Isten akaratához, és ezért maga is igyekszik átalakulni. Ez ott sem megy lemondás és önmagunk elítélése nélkül. Az eddig dédelkedett elhatározásokból, szokásokból és vágyakból való kiábrándulás lehet fájdalmas, mert benne van az önvád is. Így a tisztulásnak megvan a büntetés jellege. Az igazi büntetés az ideiglenes kizárás Isten színelátásából, mint végső célból és boldogságból, amire a vágy ott már minden egyebet fölülmúl. Az érzékelhető büntetés megnyilvánulhat abban az önvádban, ami a tárgyi rend átlátása révén alakul ki. Látja, hogy mennyire semmitmondók voltak azok a kötődések és vágyak, amelyek miatt Isten nagyobb szolgálatát elhanyagolta. Mindez annak föltételezésében történik, hogy odaállt a megholtaknak teljes az emberi öntudatuk, amit egyébként a különötélet is feltételez. Hogy Isten a test hiányát a feltámadásig hogyan pótolja, az az ő titka. Valamilyen testiségnek ott is kell lenni, hiszen az ember teremtése révén testből és lélekből áll. Attól az egyház hivatalosan is óv, hogy az igehirdetés részletekbe menő leírást adjon a tisztító tűz miben létéről és az egyéni tisztulás lefolyásáról. A magán kinyilatkoztatásokkal óvatosnak kell lennünk, ha az Isten ezekről a nyilvános kinyilatkoztatásban nem adott felvilágosítást, akkor ezt a magán kinyilatkoztatásokban sem teszi meg. Azt azonban elgondolhatjuk, hogy a purgatóriumban lévő lelkek értünk is imádkoznak, hiszen a kegyelem állapotában lévő tagjai a misztikus testnek. Eddig a Magyar Katolikus Lexikonból vett idézet. Tehát az Isten mindent elmondott nekünk a túlvilággal kapcsolatban, az evangéliumok és a Szentírás által, a kinyilatkoztatásban. A magán kinyilatkoztatások, a szentek tanítása csak megvilágítják, jobban megértetik velünk ezt az isteni kinyilatkoztatást. Semmit nem tesznek hozzá. Most nézzünk néhány Szentírásból vett idézetet, ami bennfoglaltan utal a purgatóriumra. A legfontosabb, Korintusoknak írt első levél, 3. fejezet 10-15. Versig. Mint gondos építőmester az Istentől nekem jutatott kegyelemmel megvetettem az alapot, de más épít rá. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, más senki sem rakhat. Kinek-kinek munkája mutatja majd meg, hogy erre az alapra aranyból, ezüstből, drágakőből, fából, szénából vagy szalmából építette. Az Úr napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi, mivel tűzzel érkezik, és a tűz majd megmutatja, kinek mit ér a munkája. Akinek építménye megmarad, jutalomban részesül, de akinek műve elhamvad, az kárt val. Maga ugyan megmenekül, de csak mint egy tűz által. Lukács evangéliumának 12. fejezetének 47-től 48. verse. Az a szolga, aki ismeri ura akaratát, de nem áll készen, hogy akarata szerint járjon el, sok verést kap. Aki azonban nem ismeri, s így tesz olyat, amiért büntetést érdemel, csak kevés verést kap. Mert aki sokat kapott, attól sokat követelnek, és akire sokat bíztak, attól annál többet kívánnak. Máté evangéliumának 12. fejezetének 32. verse. Jézus mondja, van bűn, ami nem nyer bocsánatot sem a világon, sem a más világon. Ebből következik, hogy akkor van olyan is, ami bocsánatot nyer itt is és odaát is. És hallgassuk meg Prohászka Ottokár püspöknek a témával kapcsolatos gyönyörű gondolatait. A lélek abban a pillanatban, amelyben a világból kilép, belátja egész valóját, tökéletlenségét, rovásait. Félelmes fönségben emelkedik föl előtte az Isten szentsége, mellyel szemben a szent szűz tisztasága is csak árnyék. Ha nem is sötét árnyék, de olyan, mint az akác vagy gyenge árnyéka. Érzi, hogy itt a végleges leszámolás órája, s szívéből kitör a legideálisabb bánat, amely rászáll, mint ahogy sűrű felhő száll virágos hegycsúcsra. Lát akadályokat önmaga és Isten közt, melyeket csak a tisztító tűz elégetése háríthat el, s magára veszi a fájdalmat, melyet Isten ró ki rá, hogy eleget tegyen mindenért. Szívesen szenvednek, s az imát, a szentmiséket, a jó cselekedeteket is, melyeket értük felajánlunk, Isten kezei közé teszik. Szenvednek, míg nekik tetszik. Ha egy lélek tisztulás nélkül jutna Isten szemléletére, tízszer többet szenvedne, mert látná a nagy ellentétet önmaga és a ki nem elégített isteni igazság között, a végtelen jóságot így állapotban el nem viselné. Eddig az idézet Prohászka Ottokártól. Most pedig hallgassuk meg Szalézi Szent Ferencnek a tisztító tűzről tanított legfontosabb tételeit. Ugye a kinyilatkoztatáshoz képest semmilyen újdonságot nem ad ez a tanítás, de megvilágítja azt. Tehát Szalézi Szent Ferenc szerint a lelkek a tisztító tűzben állandó egyesülésben vannak Istennel. Tökéletesen alávetették magukat Isten legszentebb akaratának, akaratuk annyira bőségesen formálódott át Isten akaratába, hogy csak azt akarják, amit Isten akar, mégpedig annyira, hogyha a menny kapuj nyitva lennének, akkor sem merészelnének Isten előtt megjelenni, amíg magukon a bűnnek még oly parányi nyomát észlelik. Önként és szeretetben vetik alá magukat a tisztulásnak, csak hogy Istennek tessenek. Úgy és addig akarnak ott lenni, ahogy és amíg Istennek tetszik. Már nem tudnak bűnt elkövetni, és nem ismerik a türelmetlenség legkisebb rezdülését sem, és nem követik el a legkisebb hibát sem. Mindenek felett szeretik Isten tökéletes, tiszta, önzetlen szeretettel. Angyalok vigasztalják ott a lelkeket. Már biztosak örök üdvösségükben, és reményeiket már soha semmi sem hiúsíthatja meg. A lelkeknek a legnagyobb keserőségük a legmélyebb békességbe van beágyazva. Bár a fájdalmakat illetően a tisztító tűz olyan, mint a pokol, de a kedvességet illetően, amit Isten szeretete önt a lelkekbe, olyan, mint a paradicsom. Ez a szeretet erősebb a halálnál és hatalmasabb a pokolnál. Erre az állapotra, helyre, tisztító helyre sokkal inkább vágyni kell, mint félni tőle, hiszen a tűz lángjai ott szent vágyak és szeretet. Ugyanakkor mégis szörnyűek, mert a lelkek legvégső állapotát késleltetik, ami Isten színről színre való látásából és szeretetéből áll, és a látás és a szeretet által az egész örökkévalóságban az ő dicsőítéséből és magasztalásából. eddig Szalízi Szent Ferenc tételei a tisztító tűzről. Érdemes megfontolni, átgondolni, nagyon sok mindent megvilágítanak számunkra. Avilai Szent Teréz a belső várkastélyban így ír: Isten nélkülözése, azaz a megfosztás Isten színelátásától felülmúl minden gyötrelmes szenvedést, amelyet csak el tudunk képzelni. Isten igazságossága ugyanis állandóan visszataszítja a lelket, amely pedig mint vágyainak középpontja felé törekszik Istenhez. Eddig az idézet. Aranyszájú Szent János így ír: Képzeld el a világ összes kínjait, és egyet sem fogsz találni, amely felérne az Isten boldogító színelátásának nélkülözésével. Eddig az idézet. A tisztító helytől való félelem üdvös félelem. Nem csak arra ösztönöz minket, hogy szeretetteljes részvétel legyünk a szenvedő lelkek iránt, hanem arra is, hogy éberen munkálkodjunk saját üdvösségünkön is. Gondolj a tisztítóhely tüzére, és törekedni fogsz arra, hogy elkerüld a legcsekélyebb hibát is. Igyekezni fogsz a bűnbánat tartására, hogy még ezen a világon kiengeszteld az igazságos Istent, és nem vársz ezzel a más világig. Őrizkedj azonban a túlságos félelemtől, és ne veszítsd el bizalmadat. Ne feledkezzél meg Isten irgalmasságáról, amely épp úgy végtelen, mint igazságossága.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója most a tisztító tűzről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország